Na hát kérem szépen, én nekem valami rémlik, hogy mi erről valamikor beszéltünk, de lehet, én szerintem csak a Mihálovics Andrással valamelyik március 28-án, amikor ezt
lehet, hogy
felhoztuk, és az események között ott volt, de hát most részletesebben fogunk belemenni egy olyan sztoriba, ami hát nagyot szólt.
Hát a szó legszorosabb értelmében, jó reggelt kívánok.
Kaptad a Csaba történész van itt velünk.
És bár ne szólt volna nagyot, hogy ez a március 28 azért megkapaszkodási alkalom lett volna múlt hétre, hogy megemlékezzünk a 200 évvel ezelőtt Budát sújtó tűzvészről, hiszen 1723. március 28-án került erre sor.
De nem hagytuk volna ki a ráckevei beszámolódat, az annyira izgalmas volt.
Én is ebből indultam ki, másrészt meg ugye szerencsére van nekünk egy Festa Mobilian, egy mozgó ünnepünk, ez a húsvét, és mert ez a március 28-akú húsvét vasárnapra esett, most szinte húsvét vasárnapon, két nap eltérésre.
Így van.
Tehát szigorúan innen nézve 200 éve és 2 napja történt mindez a dolog, de persze nem menjünk bele ilyen kronológiai fejtegetésekbe, sokkal fontosabb, hogy mi is történt 1723. március 28-án. Hát képzeljük el a mai Kord utcát, az fönn van ott a Bécsi kaputér közelében, fenn a várnál, és hát itt keletkezett egy tűz.
Hogy nézett ki akkor a várnegyed?
Hát a várnegyed az úgy nézett ki, hogy már kiépülőben van az új budai vár, de alapvetően azért rengeteg faszerkezetű házat látunk itt fönt, és ez egy nagyon fontos magyarázat arra nézve, hogy hogy lehetett ennyire katasztrofális a tűzpusztítása. Fennállomás ezek a katonaság, tehát laktanyákat is képzeljünk el, meg egy lőportárat is képzeljünk el, ami egy nagyon lényeges elem abban a tekintetben, amit az előbb elhangzott, hogy egy nagy durranás történt.
Igen.
A szó legszorosabb.
Azt tudjuk, hogy hova esett körülbelül?
Az a fehérvári rondellánál volt. Aha. A lőportár, és körülbelül 400 más a lőport képzeljünk el. Most, amikor ez egyszerre berobban, azt azért lehet érezni, majd erre nézve előszedtem egy-két jó, jobban sikerült idézetet. Mindjárt meg is keresem azt, hogy ezt hogyan írták le. Viszont hát, ami ennél fontosabb, az az, hogy amikor kitört ez a tűzvész, akkor ez nem indult egy nagy tűznek. Tehát alapvetően, hogyha elindul egy tűz, és egy Szilveszter Édről nevű kádármesternek a házából robbant ki, akkor azt, hogyha sikerül megfékezni, akkor hát alapvetően egy kis lokális probléma, de ebben az időben nagyon ritkán sikerült megfékezni a tüzet. Rengeteg faszerkezetű házról beszélünk. Még budai várban is, bármennyire előkelő budai várra gondolunk, zsúbfedél, szalmafedél. De csupa olyan dolog, ami könnyen terjeszti a tüzet.
Nem vezetékes vízzel oltották nagy nyomással, hanem
nagyon nem,
vedrekkel.
Nagyon nem. Tehát általában láncba álltak, és akkor ugye két lánc vált egymás mellett, az egyik ott a telivödött, a másik az üres vödröt, voltak különféle kézi meghajtású fecskendők, de azzal oda kellett érni. A minimális, tehát a mai szemmel nézve minimális hatóereje volt, de arról nem beszélve, hogy a tűzfalak hiánya és nagyon sok akadályt képezhetett. Hát ugye hogyan lehetett oltani, nyilván egyrészt vízzel, de hát ennek a hatékonyságát éppen most ecsetelgettük, hogy nem volt kifejezetten a maximumra pörgetve, hát korviszonyai között igen, mai szemmel
persze
nézve. Meg abban a tekintetben, hogy sikerül eloltani, lokalizálni a tüzet, azt nem. De a másik lehetőség az az volt, hogy igyekeztek a tűz magva körül lebontani minden létező olyan dolgot, ami tovább tudta terjeszteni a tüzet, tehát ilyenkor nekiálltak lerombolni az istálókat, meg minden létező dolgot, de ez sem volt túl hatékony eszköz. Tehát nagyon hamar ott a Bécsi kaputér környéke lángba borult. Természetesen ebbe belejátszott a kedvezőtlen széljárás is. Tehát amikor ugye viszi a szikrát, akkor ugye vannak problémák. Van egy jóval későbbi 19. század első felében történt balatonfüredi eset, amikor is a füredi gyógytéren tűz üt ki. 2 ilyen volt Balatonfüreden, és 1826-ban, akkor úgy emlékszem, talán 34-ben. Az egyik esetben a színészek fölrohantak az első dunántúli kőszínház tetejére, és vizes jelmezekkel csapkodták a szikrákat, nehogy leégjen a színház, mert tudták, hogy oda a nyári gázsi, ha leég a színház. A színházat megmentették, de minden más leégett, tehát oda lett a nyári gázsi. De ez mutatja azt, hogy milyen eszközök álltak a kunyban rendelkezésen. A visszatérve Budára, Budán az történt konkrétan, sajnálatos módon a tűz azt elérte a fehérvári rondellánál ezt a bizonyos 400 másra lőport tartalmazó lőportárat, az pedig egy iszonyatos robbanással hát a levegőbe repült. Na most erről viszont a következő leírás maradt fönt. Idézem, azt mondja, hogy egy Czánek György Kristóf, vagyis a Kristóf Georg Czánek nevű budai kamarai adminisztrátor ír a következőről 1723. március 30-án. A bombák, gránátos, egyéb lövőszerszámok elégtek, felrobbantak, nagy veszedelmére még a külvárosoknak is, az egész fegyvertár füsté vált. Ha az Isten csudaképpen nem őrködik, s a vár melletti még álló két puskaporos torony füzet fog, akkor az egész város végig omlás fenyegeti. Tehát ez nagyon szépen mutatja azt, hogy milyen veszélyekkel lehet szembeszállni. És akkor egy másik jelentés 1723-ban jelent meg. Délután fél ötkor, mikor a Kálvária hegyre ment kör mellett visszatért a bécsi kapuhoz, annak közelében tűz keletkezett, amely az erőszél következtében gyorsan terjedt, átcsapott a várra, folyt. Eloltani nem lehet, és rövid idő alatt szinte az egész vár lángokban áll. Elpusztult a sok szép épület, 5 órakor volt a legnagyobb a kétségbeesés, és nem hallatszott más, mint recsegés, ropogás és kiáltozás, mintha az utolsó ítélet következett volna be. Fokozta ezt, hogy a fehérvári bástyánál a lőporton 400 mázsa lőporról levegőbe repült, az egész vár, Rác és Víziváros, sőt Pest megrázkódott, katonai szertár is leégett, felrobbantak a lőszerek, ami által a hegylábánál a Vízivárosban álló katonai élelmezési raktár is veszélyben forgott, és a várfal egy darabja beomlott. Hát még Pest felé is sodort a szikrát a szél, hála Istennek, erre végül is nem kerül sor, Pest is leégjen. De ebben az időben, és akkor mondok egy másik adatot, mert ezt sem haszontalan, ha látjuk, hogy mi van, volt a várban kb. 300 ház. Tehát valamivel több, mint 300. És ezek közül konkrétan itt 148 teljesen elpusztult. Tehát, hogyha megnézzük, több, mint az 50%-a. Ez borzalmas, rettenetes pusztítás, ha belegondolunk. Többen meghaltak, civilek, katonák, pontos számokat lehetetlen megbecsülni, a katonaság nagyon komoly szerepet játszott az oltásban, és ennek következtében pedig hát olyan esetek is előfordultak, amikre mindig lehet ilyenkor számítani, csak az ember ilyenkor szomorú fosztogatókkal is sikerült találkozni, de ugyanakkor akadt olyan is egyházi ember, aki úgy vesztette az életét, hogy az ugyancsak súlyosan megrongálódott Mátyás templom értékeit igyekezett menteni, és eközben áldozta az életét. De minden esetre ez a pusztítás ez egy nagyon meghatározó dolog volt Buda városának az életében. Mert hát fogalmazunk úgy, hogy döbbenetes erővel hívta fel a figyelmet arra, hogy azért a tűzrendészetet valamilyen módon modernizálni kell. És innentől kezdve sorra születtek azok a szabályok, amik rendelkeztek arról, hogy hogyan és miként kell viselkedni, ha kijut a tűz, hogyan lehet azt izolálni, kinek a feladata, illetve kiemelt feladatot kapott ebben a tekintetben a katonaság, mondván, hogy akkor, amikor a tűzesetet valahol érzékelik, akkor a katonaság azonnal vegyen részt, részben az oltásban, részben az evakuálásban, részben abban, hogyha valaki érdemi segítséget tud nyújtani, az bocsássa be az adott terület. Mindenki más viszont távolítson el innen. Ugye a modern tűzoltástól, a 19. századi tűzoltástól még nagyon-nagyon messze vagyunk, de...
Valamit is a technológiai részletekről tudsz mondani, hogy ilyenkor hogyan oltották a 18. századba, és hogy ez
hogyan változott a 19. pici vékony fecskendőket, amiket ilyen kézipumpával lehetett csak így megtanulgatni.
Hát az a kézipumpás dolog az már megvolt ekkor?
Igen, igen, de hát ugye ennek a hatékonyság az a vékony vízsugár, az maradjunk, hogy egy nagy épület tűzni gyakorlatilag semmit nem ért. Tehát egy konkrét tárgyat meg lehetett talán menteni, akár emberi életet meg lehetett vele menteni. Ugye a 19. század modern technológiája már, amikor a gőz ereje meg ezek bukkannak fel, az egy teljesen más hatékonyságot jelent, illetve nagyon nem mindegy, hogy van-e akár önkéntes, akár hivatásos szervezett tűzoltóság, akinek tehát az a feladata, hogy megfelelő eszközökkel, védőfelszerelésben, oltó eszközökkel a lehető leggyorsabban a helyszínre érjen. Ezt a lehető leggyorsabban persze kezeljük megint 19. századi viszonyok között.
Hát de... gondolom ebben az időben a leghatékonyabb, mondja, ami itt nem működött, ahogy említetted, hogy ez a körbeárkolás, a környező éghető dolgoktól mentes, tehát valahogy lokalizálni a gócpontját.
Így van, viszont ez gyakorlatilag a várnak a kis házai között ezt lehetetlen volt kivitelezni, illetve hát, ami viszont rettenetesen megnehezített a dolgot, az természetesen a lőpornak a fölrobbanása volt. Tehát ilyen robbanásra 1686-ban is sor került a város ostrománál, de ez megint egy másik történet, de hogyha egy ostrom közben megesik ilyen, hát ahogy mondani szokták, az benne van a pakliba. De a hétköznapi életben ez nem feltétlenül volt benne a pakliba, és akkor ez a 400 mázsa lőpor mégiscsak, hát tényleg még Pest is megremegett bele konkrétan.
De az stabilan ott volt? Az előző 100 évben is a lőpor?
Igen, tehát azért, amikor a hadsereg állomásodik a várba, akkor ugye ott számolni kell azzal, hogy a várat megostromolják. Ne felejtsük el, melyik évben vagyunk, és akkor van még egy nagyon érdekes vetülete ennek az egész robbanásnak. Nevezetesen az, hogy nagy valószínűséggel baleset történt, de nem kizárt, hogy gyújtogatás, és akkor most itt nem menjünk bele összeesküvés elméletekbe, de konkrétan elfogtak egy Mehmed nevű török embert, aki érdekes vallomást tett. Ugye, ne felejtsük el, hogy melyik évben vagyunk, 1723, 1718-ban kötik meg a pozsaraváci békét, tehát el szoktunk arról feledkezni, hogy azért a második Rákóczi Ferenc féle mozgalom után még a Temes köztörök kézen van. Őket onnan ki kell ostromolni. Dicső fejedelmünk ebben az időben pont azon dolgozik, hogy visszahozza a törököket ide Magyarországra. Ennek részleteit most fedje jótékony homály máskor.
Ez pedig egy annyira érdekes rész, ezt majd egyszer érdemes lenne kifejteni.
Örömmel benne vagyok, a picit árnyaltabban fogjuk látni a történeteket, mint
jó, rákócizunk egyszer, igen, jó, nagyon jó.
Mint a Rákóczi hadnagyába, vagy a tenkes kapitány ebben, mert az a egyszerűsítő narratíva. Na, maradjunk, hogy mörös. Az a kapcsolatot ápol a történeti valósággal. Ezzel szemben viszont, ugye 5 évvel vagyunk a legutolsó béke után. Ez a Mehmed nevű ember ez azt vallja, hogy őt beszervezte egy Mustafa nevezetű másik oszmán úriember, aki valószínűleg ügynök volt, és azt a feladatot kapták, hogy lehetőleg több kárt okozzák a birodalomnak is, ezen belül Magyarországnak gyújtogatásokkal. Uh-huh. És a fickó működik egy darabig Kecskeméten, Kiskunhalason, és hát azért az derül
már ki, mint hogy... működik, az, ott is már gyújtogatott?
Kísérletezik vele, igen. Aha. Szerencsére nem annyira sikeresen, de mégis az derül ki a vallomásából, hogy ez a Mustafa nevű fickó, ez napi egy Máriás fejében lényegében egy hálózatot épített ki, de az lett volna a feladata, hogy szépen így a Nagy Magyar Alföldtől főfelé egészen Budáig tűzesetekkel okozzanak kárt. Magyarországnak. Ő azt állította, hogy még csak pénzt se fogadott el, csak megbeszélték, hogy majd részt vesz ebbe, hogy nem követette a gyújtogatást. Ő maga egyébként ezen a napon március 28-án 1723-ban nem tartózkodott Budán, de beszervezője Mustafa viszont igen. Tehát innentől kezdve számolni kell az az elméleti lehetőséggel, hogy itt igazából egy provokációra került sor, nem pedig a véletlen baleset okozta ezt, de mindazonáltal ama bizonyos okhemborotvája elve nyomán, amiről már annyit beszéltünk, azért általában mindig a legegyszerűbb magyarázat az igaz. Tehát lehet, hogy Mustafában volt egy ilyen szándék, hogy ott tartózkodott, de azért a legvalószínűbb, hogy valóban egy balesetről beszélünk.
Mondjuk annak talán Alen mondta, hogy elég távolról indította. Tehát hogy a kádármesterháza meg a lőportorony, tehát lehetett volna ezt egy kicsit hatékonyabbá tenni, hogyha már ez a cél.
Hát kérdés, hogy
a kádármester túlélte, el tudta mondani, hogy mi volt.
A kádármester túlélte, de nem igazán tudta megmondani, csak azt, hogy a házától indult. De hogy hogyan indulhatott, hogy ebben az időben az emberek roppant felelőtlenek. Tehát a városi rendelkezések arról szólnak, hogy ne cigizzetek már a szénában meg a padláson. Aha. Ez nagyjából ugyanaz, mintha valaki a benzinkútnál rágyújt.
Igen.
És ugye azzal, hogy újra és újra meg kellett ismételni ezt a rendelkezést, ez azt mutatja, hogy az emberek nem igazán értették, hogy miről van szó. Ha Mustafa gyújtogatni akart volna, én azért valószínűtlennek tartom, hogy a lőportorony közelébe teszi meg, mert az roppant hatékony, de ő maga sem menekül el.
Valószínű, igen.
Tehát,
itt meg lehet, hogy a tárolás során volt faforgács, vagy valami az udvarban, ami ugye viszonylag könnyen egy kádármesternél előfordul. Sok minden benne lehet, de hát
az a helyzet, hogy azt pontosan lehet tudni, hogy voltak bizonyos foglalkozások, és a kádár tipikusan ilyen, hiszen ő dolgozik tűzzel, amelyik ugye fokozottan veszélyes volt arra nézve, hogy tűz robbanjon ki, ilyen a kovás példának okáért, és még hosszan lehetne sorolni, de az, hogy kádármesterek udvarában kirobban a tűz, a sajnos meglehetősen hétköznapi eset volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valószínűleg nem szándékos gyújtogatás történt, hát figyelj, de semmit nem volna az Oszmán Birodalom gyújtogatának a értékéből.
Netflixnek eladhatjuk egy 8 részes true crime minisorozatnak a sztorit.
Simán meg lehetne csinálni.
Hát már csak abból, kicsit igen. Még habosítani, aztán itt aztán lehetett a kádármesternek is a, oda, valami szerelmi szállat beszélünk, oda lehetett a Mac, mert lehetett, bár onnan jöttek.
Hát így modelleztem, amit meg Mustafa szerelmi szállat nyomán megérkezik Budára. Nagyon sok szolgot ki lehet ebből hozni, és a végén felrobban a tűz.
Igen. Igen.
Bárhogy is nézzük, alapvetően két dolgot említenék még ezzel kapcsolatban lezárásként. Az egyik az, hogy a fokozottabb rendelkezésnek köszönhetően azért jó ideig nem történt hasonló katasztrófa, viszont a budai vár újjáépítése ilyen értelemben is megkezdődött. Tehát ugye a szükség az megparancsolta azt, hogy modernebb épületeket csináljanak fokozott a figyelemmel. És a másik dolog, és akkor most majd 100 évet előre ugrunk, hogy ne felejtsük el, hogy ott van Magyarország nádora, ugye József nádor, aki iszonyatos hosszú ideig, ha jól emlékszem, 1795-től 1847-ig tölti be ezt a pozíciót, a szeretett Habsburg, és nem véletlen. 1808-ban ő hívja életre a úgynevezett szépészeti bizotmányt, ami kifejezetten arra ügyel, hogy nem Buda, hanem Pest viszonylatába egységes utcaképek jöjjenek létre, egységes utcaszerkezettel, tehát hogy ne az legyen, hogy mindenki oda építkezik, ahova akar, meg ahogy akar. Ez egy másik lökést a város fejlődésének, most ugye Pestről beszélünk, és a harmadik pedig, az bármilyen szomorúan hangzik, 1838. évi márciusi nagy jeges ár, aminek következtében ugye számos épület tönkre megy, csak úgy, mint hogy Budán tönkre ment a tűz következtébe, és akkor itt jön be az a építészeti hullám, ugyancsak a szépészeti bizottmány felügyeletével, ahol Hildi József, Pollák Mihály és mások keze nyomán kialakul a klasszicista Pest. Tehát bármennyire tragikus egy ilyen tűzvész, és sajnos emberi életeket is kioltott, de azért ne említsük, ne hagyjuk említés nélkül azt a fajta pozitív visszacsatolást, ami elvisz minket a modern város felé.
Igen, tehát a pusztulás meg egy újjáépüléssel.
Pontosan erről van szó, tehát Fénix madár módjára élet újja a Buda, majd pedig Pest.
Világos. Hát, Csaba, mit mondjunk, megint remek volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a figyelmet, és Simon Katalin kolléganőmnek remek tanulmányai olvashatók erről a témáról, tehát ha valaki többet akar tudni, akkor az ő munkásságát ajánlom a figyelmében mindenkinek.
Okay, köszönjük szépen.
Sziasztok, köszönöm
szép
a figyelmet.
Napot, szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a nagy budai tűzről. 1723. március 28-án, húsvét vasárnapján történt.